Kedves testvérek, kedves gyülekezet, kedves vendégeim, nagyon sok szeretettel köszöntelek ma délelőtt benneteket az úrvacsorai Isten tiszteletem. Az apostolok cselekedeteit tanulmányozzuk, és egy olyan szöveget választottam, egy kicsit megfordítva ma délelőtre a sorrendet, ami teljes egészében illik ide az úrvacsoránkhoz, mert arról szól, hogy milyen egy jó közösség. Hiszen Jézus Krisztus az ő kereszthalálával egy közösségé formál bennünket. És talán az első apostoli gyülekezetnek a legnagyobb kihívása pontosan ez az egy közösségé való formálódás volt. Az ige szakasz, amit szeretnék nektek elolvasni, az az apostolok cselekedetei második fejezet 41. versétől kezdve található a Szentírásban egészen a fejezet végéig, a 47. versig. Így szól Isten igéje. Akik azért örömest vevék az ő beszédét, mármint hogy Péter apostol beszédét, megkeresztelkedének és hozzájuk csatlakozék azon a napon, mint egy 3000 lélek. És foglalatosak valának az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésben. Támada pedig minden lélekben félelem, és az apostolok sok csodát és jelt tesznek. Mindnyájan pedig, akik hívének együtt valának, és mindenük közvala. És jószágukat és marháikat eladogaták, és szétosztogaták azokat mindenkinek, amint kinek-kinek szüksége vala. És minden nap egy akarattal kitartván a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesednek vala eledelben, örömmel és tiszta szívvel. Dicsérvén az Istent, és az egész nép előtt kedvességet találva, az Úr pedig minden napon szaporítja vala a gyülekezetet az idvezilendőkkel. Milyen csodálatos közösség, nem? Amikor az apostoli korra gondolunk, akkor eszünkbe jutnak a Jelenések könyvének szavai az efézusi gyülekezetről. Apostoli gyülekezet volt, Páli apol alapítású gyülekezet volt. Ugye ők voltak, akik teljes szívvel, lélekkel hirdették az igét. Emlékeztek, hogy úgy valahol mindannyian szeretnénk ott lenni ebben a korban, ott ülni az apostolok lábainál, és ennek az első közösségnek a tagjai lenni. Amikor arra gondolunk, hogy milyen egy jó közösség, mindig ezt a közösséget szoktuk fölemlegetni. Nagyon sokan mondják, mindenük köz volt, szívük, lelkük egy volt, együtt voltak állandóan, esténként találkoztak, házanként megtörték a kenyeret és vettek úrvacsorát. Egy olyan közösség volt, ahol nem volt semmi probléma, ami nagyon-nagyon ideális volt. Vajon mi formálta őket ilyen ideális gyülekezetté? És miért lehet azt mondani, hogy valóban azok voltak? Melyek az ő jellemzőik? Mit találunk ebben az igében? Mi hogyan válhatunk hasonló közösséggé? A 42. versben azt olvassuk, hogy van négy fontos dolog, amivel ezek a gyülekezeti tagok, akik egy nagyon szerteágazó helyről jöttek, állandóan és folyamatosan foglalatosak voltak, ami azt jelenti, hogy állandóan gyakorolták benne magukat, ami segítette az egy közösségé válásukat. Ugye azt olvastuk a 41. versben, hogy hány ember keresztelkedett meg pünköstkor Péter prédikációja után? 3000. Mennyien voltak az apostolok? Ugye, hogy Mátyást is megválasztották, 12. Mennyi volt a jeruzsálemi gyülekezetnek a létszáma? Lehet, hogy ez egy jelképes létszám volt. Mintegy 120 főnyi sokaság. És ehhez a 120 emberhez és az apostoli közösséghez csatlakozott 3000 ember. Hát az nem egy kis kihívás, nem? Az nem arról szól, hogy most aztán ismerek mindenkit, és mindenkire mosolygok, és mindenkit köszöntök. nagyon szoktam örülni annak, amikor itt köszöntjük egymás szombat délelőtt, a szombatiskola után, vagy a szombatiskola előtt, vagy akár itt most a szünetben is, ugye, hogy megyünk körben, mindenki köszönt mindenkit, néha elmegy rá az egész szünet. Nem? Mennyien vagyunk? 21 néhányan, a körül? Igaz? Valahogy így, ilyen létszámban. El tudjátok képzelni ezt egy 120 főnyi gyülekezetben? Ismerünk ilyen gyülekezeteket. Volt dolgunk, vagy van dolgunk ilyen gyülekezetekkel itt Magyarországon. Nem is olyan nagy gyülekezet egy 120 főnyi sokaság. Igaz? De mit csinál 3000 ember? Hogy ünnepli a szombatot 3000 ember? Hogyan éli meg a krisztusi szeretetet 3000 ember? Plusz a 120 főnyi sokaság. Hogyan tanítja meg ez a 120 ember, aki a gyülekezetnek a tagja, és aki kezdettől fogva követte Jézust, azt a 3000-et arra, hogy hát hogyan is működik egy keresztény közösség? Óriási nagy kihívás. Az első dolog, amit ebben a versben megtanulhatunk, hogy az, hogy ez a gyülekezet igazi közösségé, egy ideális keresztény közösségé formálódhatott, az azt jelentette, hogy pozitív szokásokat vettek föl. Olyan szokásokat, olyan gyakorlatot, keresztény lelki gyakorlatokat alakítottak ki, amivel rendszeresen foglalkoztak, ami őket segítette ebben a közösségformálódásban. Testvéreim, a szokásaink nagyon-nagyon fontosak. Nagyon-nagyon fontos, hogy hogyan állítod be a napodat, nagyon-nagyon fontos, hogy hogyan állítod be a szívedet és a lelkedet ahhoz, hogy egy naphoz hozzáállj. Nagyon-nagyon fontos, hogy hogyan jössz el ide a gyülekezetbe. Nagyon-nagyon fontos, hogy mit teszel ebben a gyülekezetben, hogy mi a szokásod, amikor itt vagy a közösségen belül. Ezeket a szokásokat, ezt a 4 szokást, a 4 gyakorlatot úgy fogalmazza meg a 42. vers, hogy amiben ők foglalatosak voltak, az az apostolok tudománya volt, a közösség volt, a kenyérnek a megtörése volt, és a könyörgés. Tehát ez a 4. Mit jelent az apostolok tudománya? Mi az, amiről az apostolok tudtak? Jobban, mint bárki más azon a földön, akkor, abban a korban. Az apostolok rendkívüli lehetőségben részesedtek. Rendkívüli kiváltságban. Jézus maga volt, aki elhívta őket személyesen, hogy kövessék őket. Ő maga mondta nekik, hogy gyertek és kövessetek engem. És onnantól kezdve, hogy Jézus elhívta őket, ezek az apostolok, Jézussal éltek minden nap. Lehet azt mondani, hogy a tanítványi és a mesteri kapcsolatban töltötték az idejüket. Ott laktak, ahol Jézus lakott. Ott ettek, ahol Jézus evett. Az idejük szinte minden egyes részét Jézus Krisztussal töltötték. Ezért ők ismerték ebben a közösségben leginkább és legnagyobb mélységben Jézus Krisztust. Ők voltak azok, akik Jézus Krisztus feltámadása után abban a tanításban részesedtek, hogy Jézus elmondta nekik, hogy miért kellett mindennek így megtörténni. Ők voltak azok, akik először ébredtek rá, hogy mit jelent az, hogy Jézus Krisztus a messiás. Hogy ez nem csak azt jelenti, hogy ő majd királyként el fog jönni, hogy ő majd uralkodni fog az egész világ fölött, hanem hogy a messiás legfontosabb és leglényegesebb dolga az volt, hogy megmentsen bennünket a mi bűneinkből. Az apostolok lettek megtanítva legelőször a proféciák értelmezésére, amelyek Jézus Krisztus első adventjekor beteljesedtek. Ők voltak az elsők, akik megértették, hogy miért volt fontos, hogy az Isten fia emberi testben erre a világra szülessen. És miért volt fontos az, hogy az életét áldozza mindannyiunkért. A megváltásunk és annak a valóra válása az apostolok tudománya. És az apostolok folyamatosan tanították erre a gyülekezetet. Az apostolok tudományával állandóan foglalkoztak a közösségen belül. Meg akarták érteni azt, hogy kicsoda Jézus Krisztus, hogy kicsoda a názáreti, hogy kicsoda az Istennek a fia, és hogy mit tett érettük. Állandóan és minden nap foglalkoztak azzal, hogy mit jelent számukra Jézus Krisztus értük hozott áldozata. Ellen White beszél erről. Azt mondja, hogy nekünk is ugyanezt kellene tennünk. Nem csak ilyenkor az úrvacsorán kellene megemlékeznünk arról, hogy Jézus Krisztus meghalt értünk a kereszten, hanem állandóan minden nap időt kellene tanítanunk azzal, hogy megértsük, hogy mit jelent számunkra a kereszt. A második dolog, amivel foglalatosak voltak, az a közösség. Mi lehet az, hogy úgy lett jó közösség, hogy foglalkoztak a közösséggel? Miért lényeges dolog? Mi ha azt gondoljuk, hogy az emberi közösségeink azok csak úgy vannak, azok csak úgy léteznek. Lehet, hogy azért van ez, mert természetes módon beleszületünk egy családba, ami egy közösség. És hogyha jó családba születtünk, akkor az egy jó közösség, nem? Aztán a másik természetes dolog az, amikor gyermekek vagyunk, hogy olyan könnyen teremtünk kapcsolatokat, nem? Sokkal könnyebben, mint most. Minél idősebbek vagyunk, annál nehezebben barátkozunk. Észrevettétek már ezt? 20 évesen sokkal könnyebb volt megszólítani bárkit, mint most. 50-hez közeledve, nekem legalábbis. Sokkal egyszerűbb volt. Sokkal nyíltabb és nyitottabb volt olyankor az ember. A szíve még nem volt tele emberektől elszenvedett csalódásokkal, nem féltünk még annyira egymástól, nem voltak még gondjaink, és tele volt a szívünk örömmel, az újdonság felismerésének az örömével, és sok minden mással. Az ember könnyen teremt barátságokat fiatalon. És ezért néha azt hiszük, hogy a közösség az csak úgy magától megtörténik. Ez nem így van. Főleg nem egy ilyen helyzetben, amikor 3000 új ember jön be egy olyan közösségbe, ahol eddig csak 120-an voltak. Van valaki jó matekos, hogy hányszor van meg a 3000-ben a 120? Tessék?
30-szor, így csak
kicsit kevesebb. Jó. Tehát akkor mondjuk 20-30 között valamennyi. El tudjátok képzelni, hogy hirtelen mindannyiunkra jutna 20-30 közötti idegen ember, aki bejönne ebbe a közösségbe és ebbe a gyülekezetbe? De most működik a közösségünk. Reggel találkozunk, kezet fogunk egymással, beszélgetünk, mindenkit ismerünk, megkérdezzük, hogy vagy, hogy telt a szombatod. De mi van, hogyha mindannyiunkra fejenként jutna 20-25 idegen ember, aki bejön ebbe a közösségbe? Hogy tudnád megtenni azt, hogy ők közösségbe érezzék magukat? Rengeteg mindent kellene tenni, nem? Lehet, hogy mindannyian hirtelen diakónusokká válnánk. Mindannyian teremdiakónusok lennénk, mindannyian fogadnánk a vendégeket, folyamatosan hívnánk őket be, ültetnénk le őket. Hirtelen olyan lenne a gyülekezet, mint egy mékas. Mindenkinek aktivizálnia kellene magát. Nem lehetne olyan, hogy én csak ülök, és nem csinálok semmit, mert akkor egy csomó emberrel nem beszélgetne senki. A közösséggel foglalkozni kell. És én nem is csodálom, hogy azt írja itt a Szentírás, hogy ők foglalatosak voltak a közösséggel. És hogy ezt állandóan tették, folyamatosan törték azon a fejüket, és folyamatosan újabb és újabb dolgokat tettek azért, hogy aki belép közéjük, aki ott van ebben a gyülekezetben, az jól érezze magát. Az találkozzon valakivel, aki rámosolyog, hogy barátra találjanak egymással az emberek. Gondoljatok bele, hogy hogyan tudod véghez vinni, vagy mennyi idő alatt tudod megtenni azt, hogy az a 3000 új barát, az valóban barát legyen. Hogy hány teaestet, vagy délutánt, vagy bármit kellene rendezni ahhoz, hogy egyáltalán kisebb közösségek formálódjanak egy ekkora nagy közösségen belül. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly feladat. És engem azon gondolkodtatott el, Hogy mi az, amit mi teszünk azért, hogy a mi gyülekezetünk igazi közösség legyen. Automatikusnak vesszük azt, hogy hát egy közösség vagyunk, mert mi vagyunk a újfehértói gyülekezet, és pont. És az, hogy adventisták vagyunk, akkor ez már közösségé formál bennünket, és pont. És nem kell tenni semmit azért, hogy igazi közösségé váljunk. Dehogy nem. A közösség azt jelenti, hogy ott fontos vagyok, számítok. Ha közösségben vagyok, egy jó közösségben vagyok, azt látom, hogy ott engem értékelnek, számítanak rám, szeretnek. Én is szeretem őket. Ott jó együtt lenni. Mit teszünk ezért szombatról szombatra, hogy mindannyian így érezzük, akik eljövünk ebbe a gyülekezetbe. Mindannyian így érezzük magunkat. Elgondolkodtató dolog, hogy a közösséggel folyamatosan és állandóan foglalkozni kell. És ezért állandóan és folyamatosan mindig tenni és tenni kell. Mert enélkül nem lesz közösség. Pusztán önmagától a közösség nem jelenik meg. A harmadik dolog, amit olvastunk, az az, amit ma gyakorolni fogunk. A kenyérnek a megtörése. Ez a kifejezés itt konkrétan az úrvacsorára utal. De hogyha egy kicsit emlékeztek, hogy később mikor olvastam, akkor azt láttátok, hogy azt hallottátok, hogy bizony ezt házanként tették meg. Nem volt olyan hely, ahol 3000 ember egyszerre lábat tudott volna mosni, és nem tudtak volna együtt úrvacsorát venni. És hogy mikor tették ezt?
Minden nap.
Minden egyes nap úrvacsorát vettek. A Közel-Keleten, ahol Jézus élt, itt Jeruzsálemben, ahol az apostolok vannak, a legfontosabb étkezés abban a korban a vacsora volt. Talán ez az egészségtelen szokás a mai napig fennáll az emberiség életében. Lehet azt mondani, hogy talán mi is így vagyunk ezzel, hogy egyetlen egy olyan alkalom van, ahol úgy a család és mindenki munka után is végre együtt tud lenni, és le tud ülni egy asztalhoz, és tudja a közösséget gyakorolni, az nem más, mint a vacsora. Reggel már ki itt, ki ott van, délben ki itt, ki ott van az elfoglaltságához képest, de azért estére mindenki valahogy hazaér. A közös étkezés egybeolvadt az apostoli korban az úrvacsorával. Nem véletlen ez, gondoljatok szintén a Jelenések könyvére, mit mond Jézus a laodiceai gyülekezetnek. Azt mondja, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, és ő én velem. A közös étkezés, a közösség fölvállalása. És éppen ezért az Istennel való közösség felvállalása is ugyanolyan fontos volt az apostolok számára minden nap, mint ahogy az emberi közösség is fontos volt számukra minden nap. Ezért minden nap összegyűltek, és minden nap megtörték a kenyeret, és nem csak így jelképesen egy kis asztal mellett egy falatkákat adva a másiknak, és egy kortyot adva a másiknak, hanem rendes vacsorát ültek. Együtt vacsoráztak, együtt töltötték az időt, amely vacsorán keretén belül egy bizonyos rész foglalkozott magával, a Jézus Krisztusra való megemlékezéssel. Fontos volt ez azért, hogy elérjék azt a célt, ami végül is megvalósult, hogy örömmel és tiszta szívvel éljék az életüket. Ugye ezt olvassuk a 46. vers végén. A tiszta szív kérdése szorosan kapcsolódik az úrvacsorához. Olyan régóta gondolkodunk ezen, nem? Mióta csak a példabeszédek könyvében olvassuk, hogy hogyan őrizheti meg az ifjú az ő útját, ugye tisztán. A te igédnek betartása által. Van-e valaki a Földön, aki be tudja tartani az Isten igéjét úgy, ahogy az megíratott? Jézus Krisztuson kívül nincsen. Mindannyian bűnösök vagyunk, és mindannyian vétkezünk, mert áthágtuk az Isten törvényét. De csak Jézus Krisztus által tisztulhatunk meg a mi bűneinkből. És az úrvacsora ennek az alkalma. Olyan fontosnak tartották a Jézus Krisztus második adventjét, hogy nem akartak egy napot sem azzal tölteni, hogy bármilyen bűn elválassza őket az Isten fiától. Azt mondták, hogy minden este akarok úrvacsorát venni. Minden este együtt akarok lenni a közösségemmel. Nem mehet le a nap az én haragommal. Ugye? Pál apostol ír erről. Itt van mindennek, ennek az egész tanításnak az összegzése. Minden nap rendezetnek kell lennem. Ezért fontos az úrvacsora, mert az úrvacsora által tisztulunk meg minden olyan bűntől, amit a keresztségünk után elkövettünk. És végül az utolsó, de nem utolsó sorban, mi az, amivel foglalatosak voltak még? A könyörgésben. Könyörgés, esedezés és imádság. De itt nem a személyes könyörgésről van szó. Nem arról van szó, hogy valaki valamikor úgy érzi, hogy most le kell borulnia az Isten előtt, és imádkoznia kell. Hanem arról van szó, hogy együtt gyakorolták az imádságot. Megfigyeltétek már, hogy más az az imádság, amit mindenki előtt mondasz el, és megint más az az imádság, amit együtt gyakorolsz a közösséggel? Mind a kettőnek megvan a szerepe. Amit magunkban mondunk el imádságot, az egy személyes imádság. Az, ami bensőkkel foglalkozik, a családunkkal, önmagunkkal, a titkainkkal, de teljesen nyílt kommunikáció az Isten és közöttem. Amikor egy közösség előtt imádkozunk, akkor a szavaink megfontoltabbak. Akkor odafigyelünk arra, hogy mit mondunk. Kevésbé vagyunk önzőek. Nem a mi kéréseink kerülnek előtérbe, hanem a közösség érdekei. Olyan dolgokat kérünk Istentől, ami mindannyiunknak fontos. Hirtelen az imádságban helyet kap a mi. Mert nem az én és az Isten viszonyáról van szó ebben az imádságban, hanem a mi viszonyunkról az Istennel, vagy az Isten viszonyán velünk, a mi közösségünkkel. Ezért lesznek ezek az imádságok közben járó imák. Ezért jelennek meg ezekben az imádságokban a közös célok. Az Isten segítségül hívása, hogy ápolja, erősítse, és tegye képessé a mi közösségünket arra a feladatra, amire elhívott bennünket. Nagyon fontosak ezek a közös könyörgések, mert ezek által, az imádság által egységessé formálódik a gyülekezet. A közös imákban közös célok jelennek meg, és a közös célok mindig utat mutatnak, hogy merre tartunk, hová megyünk. Megjelennek a közös igények, megjelennek a közös szükségletek. Felfigyelünk ezekre a dolgokra, és ezek vezetnek és erősítenek bennünket, és munkára késztetnek bennünket. Mert amikor látjuk, hogy valaki imádkozik valamiért, ami a gyülekezet számára fontos, eszünkbe jut, hogy lehet, hogy ezt pont én tudom megtenni. És akkor ez inspirál, ösztönöz, hogy akkor én cselekedjem. Nagyon fontos a közös imádság a gyülekezetben. Az apostolok naponta foglalatosak voltak ezekben a dolgokban. Naponta foglalkoztak azzal, hogy kicsoda számukra Jézus Krisztus. Naponta foglalkoztak azzal, hogy Jézus a Messiás. Naponta törődtek azzal, hogy hogy lesz ez a hatalmas gyülekezet, ami egyik napról a másikra, óriásira nőtt, igazi közösségé. Naponta átérezték, hogy szükségük van mindehhez az Isten kegyelmére, és ezért naponta szövetséget kötöttek, újból és újból megerősítették a szövetségüket Jézus Krisztussal. És minden nap imádkoztak együtt. Mi lett ennek az eredménye? A 43. versben azt olvastam, hogy félelem támadt az emberekben. Sokszor, amikor ezt a félelem szót olvassuk a Szentírásban, akkor kicsit bajban vagyunk, mert most azon gondolkodunk, hogy most megijedtek az emberek. Nem. Itt az eredeti szövegben az a szó szerepel, ami az Isten félelemről szól. Isten félelem támad föl az emberekben. Látták ezt a csodát? Látták azt, hogy hogy működik egy ilyen gyülekezet, hogy hogy tud helytállni ebben a kihívásban? Látták azt, hogy, az a kevés keresztény ember hogyan tudja ezt a 3000-es sokaságot integrálni a közösségébe? Hogy képesek az Isten segítségével egy gyülekezetté válni? Honnan látták ezt? Nagyon egyszerű, erre is van egy történelmi válaszunk. Ezek az emberek minden nap együtt voltak, amikor foglalkoztak az apostolok tudományával és a könyörgéssel. Hol? Hát a templom pitvarában. A templom udvarán. Nem volt egyszerűen más hely. Jézus is itt tanította a tanítványait, amíg itt ezen a földön volt. Az első keresztények is megmaradtak a templomon belül, ameddig lehetett. Ugye ide jönnek hozzájuk majd később a követek a farizeusoktól és a szadduceusoktól, a magas tanástól, hogy hagyjátok abba a tanítást. Nem megmondtuk nektek, hogy már pedig erről nem beszélhettek. Ugye majd nem sokára jön ez a történet az apostolok cselekedeteiben. De itt még nem itt vagyunk, itt még ez a közösség itt van. Az ünnep után az a 3000 ember ott maradt. És a jeruzsálemiek néznek, hogy de hát már a pünkösnek vége van. Már nincsenek, hogy még ezek mindig itt vannak. És hallják a tanítást. És látva ezt a szervezett közösséget, ezt a teljesen egyéválló közösséget, ezt az egységes gyülekezetet, feltámad a szívükben az Isten félelem az Úr iránt. És Isten megáldja az apostolokat, és jeleket és csodákat tesznek. És az lesz az eredménye, hogy az Úr pedig minden napon szaporítja a gyülekezetet üdvözülendőkkel. Most már a 3000-en felül. Egyszerűen működik minden ebben az elképesztő kihívásban. Néha csak azt halljuk meg erről a gyülekezetről, hogy mindenük köz volt. Egyszerűen elmondható és felfogható ez a dolog. 3000 emberről kellett gondoskodni sokkal tovább, mint ahogy az ünnep tartott. Ezért a gyülekezet azt tette, amit a jó sáfárok tesznek. Nem tekintették sajátjuknak azt, amiük volt, hanem azt mondták, hogy most itt van az idő, hogy áldozatot hozzunk az Úrért. És odaadtak mindent, amire az Úrnak szüksége volt, és addig tették ezt, amíg az Úrnak szüksége volt rá. És ez nem más jelentett, ez az Úr szükséglete, mint azoknak az embereknek a szükségletét, akik ott jelen voltak. Amikor a többi ember látta ezt az önzetlenséget, látta ezt az elkötelezettséget, látta ezt az egységet ebben a közösségben, a szívük megtelt vágyjal. Ők is egy ilyen közösséghez, egy ilyen gyülekezethez akartak tartozni. Tudjátok, hogy mi a legszebb ebben az igében? Hogy ez a gyülekezet, ez egy kicsit olyan, mint maga Jézus Krisztus. Mert ahogy az evangélium beszámol a gyermek Jézusról, úgy számol be Lukács az első gyülekezetről. Pál tanította Lukácsot arra, hogy a kezdő hívők még újszülöttek. Tanította arra Lukácsot, hogy először tejnek italával kell táplálni őket, azután keményedeldellel, és szépen fokozatosan növekednek. Tudjátok, hogy mi az érdekes Lukács evangéliumában és az apostolok cselekedeteiben? Hogy ahogy Lukács evangéliumában azt írja Jézusról, a gyermek Jézusról, aki fent volt az ünnepen 12 éves korában, és elámította a főpapokat, akik hallgatták a gyermek tanítását, hogy amikor Jézus hazament, akkor növekedett fizikailag és lelkileg, és az Isten és az emberek előtt való kedvességben. És tudjátok, hogy mi a megdöbbentő? Hogy itt az apostolok cselekedeteiben ugyanezt olvassuk az első gyülekezetről. Hogy az első gyülekezet ugyanúgy, mint annak idején a 12 éves Jézus. Növekedett Isten félelemben, növekedett létszámában, és növekedett az Isten és az emberek előtt való kedvességben. Ez az, amit a Jóisten elénk tár. Ez az, amit szeretne, hogy mi is kedvességet találjunk az emberek és a Jóisten előtt. Hát adja az Úr, hogy ilyen közösségé és ilyen gyülekezetté tudjunk válni mindenkor. Az ő kegyelme által. Ámen.